Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet adventi ifjúsági istentiszteletünk kezdetén az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten.
Hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a 11. rész első 10 verséből. Vessző szállt hajt ki Isai törzsökéről, hajtásarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a páduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó falzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz.
Isten áldja meg igényének hallgatását és szívünk befogadását. Csendesedjünk el, emeljük hozzá szívünket, imádkozzunk.
Uram, köszönjük, hogy a mai napon is összegyűlhettünk a te nevedben. Hálásak vagyunk, hogy vezetőnk és pártfogunk vagy, hogy fiadat adtad értünk és a mi váltságunkért. Kérjük, áld meg az adventi készülődésünket, hogy megújult lélekkel élhessünk te benned. Amen.
Most hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, amint az írva található a bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra rendelt Zsoltárban, 138. Zsoltár verseiből hallgassuk Isten igéjét.
Magasztallak, Uram, teljes szívemből, istenekkel szemben is. Csak rólad énekelek, leborulva szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjáról, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, s messzire megismeri a fennhíjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait.
Kedves testvérek, adventi istentiszteleten, adventi időben, ifjúsági istentiszteleten ez a mai napra rendelt Zsoltár Isten magasztalására hív. Olyan közel van a szívünkhöz az a mondat, amit talán a reformátorok közül Calvin emelt a legmagasabbra, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Olyan közel van a szívünkhöz az, hogy nekünk az a feladatunk ebben a világban, hogy dicsőítsük az Istent, hogy magasztaljuk őt. De mit is jelent ez tulajdonképpen? Hadd vezessen bennünket ez a mai Zsoltár ebben. Figyeljünk most erre. A dicsőítés. Ma divatosan használjuk az egyházban, főleg a fiatalok körében, mint egyfajta zenei stílus, egyfajta énekstílus leírását. De tulajdonképpen a dicsőítés az nem csupán ez. Nem is csak az, hogy mi énekelünk, akár zsoltárokat, dicséreteket az egyházi énekeskönyvünkből, akár modernebb énekeket. Nem is csupán azt jelenti, hogy imádkozunk és imádságban dicsérjük az Istent, hogy csak szájjal magasztaljuk őt, a legszebb imával, énekkel sem lehet őt dicsőíteni, ha csak a szánk van benne. A magasztalás, a dicsőítés egy életstílust, egy élethez való hozzáállást jelent. Nem tudom, hogy hányan olvassuk a Bibliaolvasó kalauz szerint az igét, de akik így olvassuk, tegnap olvashattunk egy zsoltárt, ami talán a legszomorúbb zsoltár az összes közül, a 137. zsoltár. És pontosan ez a zsoltár beszél arról, hogy mennyire nem lehet csak szájjal dicsérni az Istent. Ez a 137. Ez arról beszél, hogy amikor Isten népe fogságban van, a babiloni folyóknál, vizeknél ül, akkor a fogvatartóik azt mondják nekik, hogy énekeljetek nekünk, énekeljetek Sion énekeket, énekeljetek a ti Istenetek dicséretét. És azt mondja a zsoltáros, hogy mi így nem tudunk énekelni. Ti arra kértek bennünket, hogy tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne, és közben itt szenvedünk a fogságban. Arra kértek, hogy énekeljünk a ti szórakoztatásotokra, Isten dicsérő énekeket, hogy a mi szánk, a hangszereink legyenek benne, de így nem lehet. Így hát a hangszereket felakasztottuk a fűszfára, és bizony keserűség van a szívünkben, és nem tudjuk azt játszani, mintha nem ez lenne. Így nem lehet. Óriási kísértés az, hogy mi úgy dicsőítsük az Istent, úgy magasztaljuk őt, akár imádsággal, akár énekkel, zenével, hogy a szánk benne van, a hangszereink benne vannak, de a szívünk nincs benne. Ez nem magasztalás. Ez nem dicsőítés. A dicsőítés az, ami valóban a szívünkből jön, és nem csupán az érzéseinkből, hanem a szívünk egy döntéséből az Isten mellett. Mert mi is a dicsőítés, mi is a magasztalás? Azt testvérek, hogy Isten nagy, az Isten hatalmas, az Isten mindenható, az Isten örökké való, csodálatos, szent Úr, és én megvallom ezt. Én magasztalom őt, elismerem az ő nagyságát. Ő hatalmas, ő nagy, ő örökké való, ő dicsőséges és szent, akkor is, ha én nem magasztalom. De amikor magasztalom őt, akkor az én szívem is elismeri ezt. Az én szívem is megvallja ezt, komolyan veszi ezt. Rányítom a szívem, rányítom a szemem az ő hatalmas voltára. Magasztalom őt. Így olvastuk, magasztallak Uram teljes szívemből, Istenekkel szemben is. Egyes szám első személyben kezdődik ez a zsoltár, de ha olvassuk tovább, azt látjuk, hogy ott van, leborulok szent templomodban, és magasztalom neved, ott van az Isten tisztelet a testvérek közösségében. Olyan fontos, hogy igen, ha én szívből magasztalom Istent, akkor az egy személyes hitet feltétel, ez egy személyes döntést. De ezt a személyes döntésemet megvallom a gyülekezetben, a testvérek között is. Van egyfajta feszültség a személyes vallás gyakorlásunk és a gyülekezeti hit gyakorlásunk között. Van, aki úgy gondolja, hogy elég, ha csak gyülekezetbe járok, hogy akkor úgy személyesen nem is kell végig gondolnom, döntenem az Isten mellett. Hát a Biblia ezt nem támogatja. Azt mondja, hogy nekünk a gyülekezetben is tudnunk kell, hogy azt a döntést, amivel Istennek adjuk a szívünket, azt nem hozza meg helyettünk senki más. De van egy olyan vonal is, amikor az ember azt mondja, hogy igen, én hiszek, én Istennek adtam a szívem, mi szükségem van akkor a gyülekezetre, mi szükségem van a formákra? Hát a Biblia azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy azt a magasztalást, amit a belső szobánkban végzünk, amiben benne van a szívünk, azt folytassuk a gyülekezetben is, a testvérek közösségében is, hogy együtt szálljon föl Istenhez a mi magasztalásunk. Mind a kettő fontos, és egyik sem elképzelhető a másik nélkül. A szívemnek kell benne lennie személyesen, és ezt a magasztalást teszem a testvérek közösségében, mert Isten így gondolta el, hogy nem szólóban egyedül vagyunk hívők, ezért vagyunk a templomban, ezért valljuk meg azt, ami a szívünkben fontos. Döntést kell hoznunk az Isten mellett. A magasztalás döntést jelent. Kimondjuk azt, hogy ő a mi Istenünk, ő a hatalmas, ő a mindenható. Magasztallak, Uram, teljes szívemből. És ez a mellette mondott igen, ez egy nemet is jelent mások felé. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is. Ha mi dicsőíteni akarjuk Istent, akkor az egy nagy igent jelent az életünkben az Isten dicsősége, nagysága mellett, de egyszerre nemet is jelent más hatalmak felé. Ez mindig így van egy döntés meghozásával, hogy az egyszerre igen is és nem is, és talán nekünk ezt nehéz kimondani, szeretnénk mindenre, ha lehet igent mondani, mindent megtartani. Gyökösi Endre mondta, hogy az olyan igen, amivel nem mondunk egyszerre nemet is, olyan dolgok felé, amik nem férnek bele, az nemtelen igen. És az valahogy soha nem igazi döntés. Nehezen tesszük meg, mert fájdalmas bizonyos dolgokról lemondani, és bizonyosan ellenszenvessé is válunk mindazok számára, akiknek a dolgára nemet mondtunk. Mégis azt mondja a Zsoltáros, Uram, én teljes szívemből magasztallak téged, és a teljes az azt jelenti, hogy osztatlan szívvel. A tied az uralom az életemben. Te vagy, akit magasztalok, te nagyságodat vallom meg, neked van jogod rendelkezni fölöttem, és senki másnak. Gondoljunk csak bele, hogyha az ember valaki mellett párkapcsolatban elkötelezi magát, és összeköti az életét vele házasságban. Ez egy nagy igen a házastárs felé. De pontosan itt érezzük, hogy ez a nagy igen, ez egy nagy nemet is jelent minden más felé, akivel párkapcsolatban lehetnék. És azt mondom, én elköteleződöm, és te vagy. Te vagy a nő, te vagy a férfi az életemben, senki más. Valahogy így tartozik minden döntésünk köz oda a nem is. Mire mondunk nemet, amikor Istent magasztaljuk? Mit mond ez a Zsoltár? Hát azt mondja, hogy a többi Istenre nemet mondunk. Magasztallak téged, Istenekkel szemben is. És itt kisbetűvel van az Istenek. Tudjuk, hogy sok Isten hívő világ volt az, amelyikben ez az imádság született. És ebben a sok Isten hívő világban, ahol minden népnek megvolt a maga Istene, sőt voltak népek, ahol egyenesen Isten panteon, Isten gyülekezet volt, és mindennek megvolt a maga Istene. Hát abban a világban a zsidók, és aztán később a keresztjének, ateistáknak számítottak. Isten tagadóknak. Így tartották őket nyilván. Mert ők csak egy Istenbe voltak hajlandóak hinni, és az az Isten is láthatatlan volt. És nemet mondtak az összes többi istenségre. Isten tagadóknak, vallástalanoknak tartották őket, mert nagyon komolyan vették azt, Uram, mi csak téged magasztalunk. A többi úgynevezett Isten, az nem Isten. Őt nem, őket nem. És hát nyilván ma már egy kicsit távol vagyunk ettől, bár mostanában többször előkerült ez, és többször mondtam, hogy azért vannak a sok Isten hitnek durva megnyilvánulásai is, amikor az ember egy-egy kis tárgyba, kabalába kapaszkodik, és azt mondja, hogy ettől várom az én segítségemet. Hát van ilyen még ma is, de talán sokkal kevésbé megfogható módon jelentkezik a többi Isten kísértése. Kire is, mire is mond nemet az, aki csak az Istent magasztalja? Hát van egy hatalmas Isten kisbetűvel ebben a világban, amit nagyon sokan tisztelnek, és nagyon nagy kísértés. A jólét, így hívják. Az emberiség történetében mindig is olyan nagyon nagy szerepe volt ennek. Sokszor a bálványimádás is e körül kristályosodott, hogy akitől a jólétemet várom, azt az Istent imádom. És ma is megmaradt ez. A jólét, a pénz, a megélhetés, esetleg a gyerekek világában a tárgyak, amik talán most legújabban kijöttek, amik leginkább divatosak, másnak vannak, nekem is kell, valahogy meg kell azokat szerezni. És nem baj az, hogyha van megélhetésünk, nem baj az, hogyha Isten ajándékából sokszor több van, és valóban több van, mint amire tényleg szükségünk van. A baj az, amikor ennek az Istennek az oltárán oda áldozunk sok mindent, oda áldozzuk az Istenre figyelés idejét, mert hát nincs rá időnk. oda áldozzuk az életet is sokszor, mert hát nem tudunk másokra figyelni, nem tudunk talán életek felnevelését vállalni, mert mi lesz, hogyha nem tudunk elég jó létet biztosítani. Ha Istent magasztalom, akkor nemet mondok. Erre az Istenre is. Nem Isten az életemben, nem ez határoz meg, hanem a mindenható Úr. Aztán azt mondja ez a Zsoltár, hogy a királyok felé is egy elhatárolódást jelent. Ez az Isten magasztalás. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Vajon tényleg így van? A föld minden hatalmassága, akinek bármilyen kis körben is hatalma van, a politikusok, a vezetők, királyok, vagy hívjuk őket máshogy, tényleg az Istent magasztalják? Hát tudjuk, hogy nem erről szól a világ, mert ha erről szólna, akkor nem így néz neki. Miért mondja mégis ezt a Zsoltáros? Azért, mert azt mondja, hogy ennek így kellene lennie az eredeti rend szerint. És én ezt így látom. Tehát, amíg egy hatalmasság téged magasztal, Uram, addig ki tudok állni mellette, vele tudok menni. Amikor pedig nem, akkor azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy nem. Bármilyen hatalmasak is a föld királyai, én nem tartok velük, hogyha ellenedre való úton járnak. És most gondoljunk egy hatalmas nagy királyra, ami sokunkat befolyásol, ilyen emberi uralkodó, a mások véleménye. Ez bizony már kisiskolában vagy a nagyobb közösségekben elkezdődik. Mit szólnak a többiek? Feleljünk meg nekik. Itt most a héten történt egy szomorú eset az utcánkban, egy támadás. Valakit a testvérek közül megtámadtak, elvették a pénzét, és hát fiatalok csoportja volt az. És úgy, ahogy elmesélte, úgy érződött belőle, hogy az, aki ezt a lépést megtette, az úgy a többieknek is imponálni akart ezzel. Mert hát nagy hatalom ám a többiek véleménye, hogy mit gondolnak rólam. Sok mindent megteszek érte, akár egy kiszolgáltatott embert is megtámadok. Tudjuk-e mi ezt a hatalmasságot úgy tekinteni, hogyha a többiek más irányba mennek, mint az Isten akarata, akkor én nem megyek velük, akármi is lesz a véleményük, akárhogy is kiközösítenek, akár csak ha az osztályba kiszúrnak valakit, akit csúfolni kell, és ha valaki nem megy velük, akkor azt is csúfolják vele együtt, hányszor megtörténik ez. Az embereknek téged kéne imádniuk, Uram. És ha nem teszik, akkor arra az útra, ami nem a te útad, én nemet mondok, akármit is mondanak. Aztán mire mond még nemet? Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, messziről felismeri a fenhéjázót. Hát itt is van egy hatalmasság, amire nemet mond az Isten magasztaló ember, ez a gőg. Ez tulajdonképpen az, amikor saját magamat teszem meg mértéknek. Amikor Isten fölé emelem magam, és azt mondom, hogy az én vágyam, az én kívánságom legyen meg, az Istentől is ezt várom el, az Istent is úgy képzelem el, ahogy én el tudom képzelni, fölé emelem magam, válogatok a törvényeibe, ami nekem tetszik, azt megtartom, ami nem tetszik, arra azt mondom, hogy hát ez nem is annyira fontos, gőgösen fölé emelem magam az Istennek. Ez is egyfajta hatalmassággá lehet az életünkben. Az Istent magasztaló ember erre is nemet mond. Az Istenekkel szemben, a királyokkal szemben, a gőggel, a saját magam kívánságaival szemben is. Magasztallak téged, Uram. És olyan jó, hogyha meglátjuk, hogy ha így tudjuk magasztalni az Istent, nem csak a szánkkal, a szívünkkel, teljes szívvel, döntve mellette, akkor ez valódi segítő erő lesz a számunkra. Mert erről is beszél ez a Zsoltár. Azt mondja, amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, erőt öntöttél lelkembe. Az Isten magasztalása az, ami legelőször is lelki segítséget ad nekünk. Mert amikor bajba vagyunk, amikor úgy látjuk magunk körül az életet, hogy tornyosulnak a problémák, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk, vagy éppen a többiek véleménye annyira komolyan körülvesz, hogy nem tudjuk, hogy hogyan álljunk meg, akkor újra meg újra úrrá akar lenni rajtunk a pánik, a félelem. Mit lehet ilyenkor tenni? Mondogatni, hogy nem félek, nem félek, nem félek. Hát ez is lehet. De Zsoltár ennél egy jóval jobb utat ajánl. Azt mondja, hogy magasztaljuk az Istent. Nézzünk fel az ő hatalmasságára. És az Isten magasztalása szabadít meg minket ettől a félelemtől. Az imádság. Szükséged van rá, hogy előtte legyél, az Isten előtt legyél, és magasztald őt. Nem csak, hogy imákat mondjál, ima szövegeket, hanem, hogy az Isten jelenlétében legyél. Figyeljük csak, mit mond Pál apostol. Amikor azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Sokszor halljuk ezt az igét, de pont erről az útról beszél. Azt mondja, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, de hát mondjátok el neki, a hatalmas Istennek, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Békességet ad, ha az Isten jelenlétében tudsz lenni, magasztalni őt, és a gondjaidat elé vinni. C.S. Lewis nevét nem tudom, hogy megtanultuk-e, már többször idézünk tőle. A gyerekek biztos ismerik valamelyik művét, Narnia krónikái, Oroszlán, boszorkány és a ruhás szekrény, talán filmben is láttátok. Ez a C.S. Lewis írta egyszer azt, hogy Isten jelenlétében vagyunk-e, annak igazi próbája, hogy egészen elfeledkezünk magunkról. Vagy úgy tekintünk magunkra, mint valami jelentéktelen hitványtárgyra. De jobb, ha teljesen elfeledkezünk magunkról. Értjük, szoktunk imádkozni, szoktunk ima szövegeket mondani. Azt mondja, hogy annak a próbája, hogy mi tényleg az Isten jelenlétében vagyunk-e, az az, hogy mi elfeledkezünk magunkról. Mert az ő nagyságát látjuk. Hogy magunkat egész picinek látjuk, de azt mondja, jobb, ha elfeledkezünk magunkról. Az Isten jelenlétében magasztalva őt egész más nézőpontot kapunk, az ő csodálatos lénye egész más nézőpontot hoz az életünkbe. Mert mi általában önközpontúak vagyunk, erről is olyan sok szó esik, magunk szemszögéből látjuk a világot, és pontosan ezért vagyunk sokszor gőgösek, amikor magunkat toljuk előtérbe, és azt mondjuk, hogy amit én tettem, lám én, magabiztos vagyok, nekem menni fog, az én erőm, ügyességem, jóságom, ott van a szívünkben a gőg. De van ennek egy ellenpólusa is, és ez ugyanúgy önközpontú dolog, amikor lekicsinyeljük magunkat. És lehet, hogy ezt sokkal többször gyakoroljuk. Amikor azt mondja az ember, hogy úgy se fog menni, mert én lehetetlen vagyok, erőtlen vagyok, nem vagyok rá képes, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég jó. Hányszor mondjuk is azt hiszük, hogy ez az igazi alázat. Pedig ugyanúgy önközpontú dolog, mint a gőg. Mert megint csak magamra nézek, hogy én mennyire vagyok ügyes, jó vagy erős. A magasztalásban az Isten kerül a központba. És meglátom, hogy ő a nagy. Ő az, aki szeret engem, ő számít, ő a hatalmas, és ő használni akar engem. És ha ő használni akar, akkor használni fog. És ha ő cselekszik, ott csodák fognak történni. És ha én lehetek az eszköze, ezért hálát adok. Az Istenre nézek, és őt magasztalom. Őt csodálom, hozzá kiáltok, és ez megbátorít, ez erővel tölt el, mondja a zsoltáros. És persze, nem csak a lelkemet segíti meg Isten, sokszor a körülményekbe is belenyúl. Azt mondja, ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet jobbod, megsegít engem. Hányszor tapasztaltuk meg azt, hogy Isten megváltoztatta a dolgokat körülöttünk, úgy, hogy nem is gondoltuk volna. Nem is hittük volna. Észrevesszük ezeket. Vagy sokszor az ember azt mondja, hogy ja, hát úgy alakult, meg véletlen volt, meg legközelebb úgy se lesz így. Olyan jó, ha észre tudjuk venni, hogy a hatalmas Isten belenyúl a dolgokba és segít, és bízhatunk benne. Ha magasztalni tudjuk őt ezért, megköszönni neki, hogy legközelebb még bátrabbak legyünk, Velünk van. Velünk van. És nem párnázza ki az életünket, nem arról beszél ez a Zsoltár, hogy aztán minden pihe-puha lesz, és minden egyszerűen fog menni, de jelét adja, hogy velünk van és segít. És célba visz. Ezzel hadd fejezzem be, mint egy adventi üzenettel. Így olvassuk ebben a Zsoltárban, az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Amikor ez a Zsoltáros ott van a templomban, és ezt imádkozza, akkor még nem intéződött el az ő ügye. Nem múlt időben olvassuk ezt, hanem jövő időben. De bizonyos benne, hogy az Úr a javára fogja eldönteni az ügyét. Mert vele van. És ebben a reménységben van. És ebben a reménységben élhetjük mi is az életünket. Itt ebben a világban, ahol vándorolunk, küzdjük az életet, nincs minden rendjén. Nincs még minden a helyén. Még nagyon sok fájdalom éri azokat, akik hűségesek az Úr Jézushoz. De tudjuk, hogy úton vagyunk, és azt is tudjuk, hogy ő fog célba vinni bennünket. Egy új szövetségi igét hadd olvassak, Péter apostol mondja az első levelében. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Keressük majd ki otthon 1 Péter 1:5, ez egy nagyon fontos ige. Nem tudom, fölfogtuk-e, hogy mit mond. Azt mondja, hogy készen van az üdvösség. A mennyei dicsőség, az Isten ajándéka készen van számunkra. Még nem látjuk, de várakozunk. Azért égnek a gyertyák. Várakozunk arra, hogy Jézus visszajön, és elhozza a mennyei dicsőséget az övéinek, akik őt szeretik, és akik őhozzá hűségesek. És velünk van ma is. Bizonytalan, hogy odaérünk, nem? Azt mondja Péter, hogy kész van. És azt mondja, hogy titeket az Isten hatalma őriz. Mintha azt mondaná, hogy védő őrizetben kísér az Isten benneteket addig, amíg majd célba értek. Elkészítette, nyilvánvalóvá teszi majd, és addig is ő vigyáz, hogy oda beérjetek. Így mondja a Zsoltáros, az Úr a javamra dönti el az ügyemet. Még nem látom, de biztos vagyok benne, mert megígérte. Hát, kedves testvérek, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek, ez az adventi reménységünk. Ez az, amit az Úr Jézus elhozott, amit ő oda ajándékozott nekünk azzal, hogy meghalt a kereszten és feltámadt a halálból. Ez az, amiből belekapaszkodhatunk, és ha ez lesz az életünk közepe, ha Isten mellett döntünk, hogy őt magasztaljuk, akkor egészen bizonyosan ő fog célba vinni bennünket. Adja Isten, hogy így legyen. Adja Isten, hogy az, amiben ma megszólított minket, gyümölcsöt teremhessen az életünkben, és valóban Istent magasztaló emberek lehessünk ebben a világban. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Leborulunk előtted, mennyei Atyánk, Istenünk, ahogy ez a Zsoltár vezet, bátorít, buzdít bennünket. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is. Köszönjük neked, hogy így jöhetünk hozzád. Köszönjük neked, hogy láthatjuk a te nagyságodat, a te hatalmadat, szentségedet, dicsőségedet. Hogy te engeded ezt látni, hogy a mi életünk más nézőpontot kapjon, hogy fölemelkedjünk mi földszintes gondolkodásunkból. Hogy megfeledkezhessünk magunkról a te jelenlétedben. Urunk, te látod a mi szívünket, és látod, hogy mennyire ragaszkodunk önmagunkhoz, hogy mennyire nem tudunk megfeledkezni magunkról. És olyan csoda az, amikor mégis ez megtörténik a te jelenlétedben, könyörülj rajtunk. Őrizd meg minket attól, hogy a magasztalásunk, a dicsőítésünk csak szájjal, külső dolgokban történjék. Őrizd meg minket attól, hogy csak külső formák legyenek a mi dicsőítésünk. Segíts, hogy a szívünk ott lehessen te előtted, hogy az életünk ott lehessen a te jelenlétedben, Köszönjük, hogy erre nyitottál ajtót Jézus Krisztusban. Tisztíts meg minket a mi bálványainktól. Tisztíts meg minket abból, hogy olyan sok minden előtt leborulunk ebben a világban. És mi azt mondjuk, hogy Te vagy egyedül az Úr, és mégis úgy viselkedünk, mint a sok Úr, sok Isten, sok hatalmasság lenne. Segíts, Urunk, hogy úgy magasztalhassunk Téged, hogy valóban Te légy középen egyedül, rád mondjunk igent, és mindenre, ami uralomra tör az életünkben, hadd mondjunk nemet. Formálj, változtass minket, tedd a mi életünket olyanná, hogy a Te dicsőségedről szólhasson, és Téged magasztaljon. Urunk, őrizd meg minket a gőgtől. De őrizd meg minket attól is, amikor bátortalanokká leszünk, és lemondunk csüggetten magunkról. Hadd ne magunkra nézzünk, hanem rád. És hadd legyen így az életünk világos tanúságtétele, a Te talpra állító, megerősítő, emberré formáló kegyelmednek. Köszönjük, hogy erről szólt köztünk az ige. Köszönjük, hogy így akarsz készíteni minket adventben az ünnepre, és köszönjük, Úr Jézus, a Te visszajöveteled ígéretét, hogy az biztos. És mi szeretnénk hűséggel ragaszkodni Te hozzád ebben a világban, azzal a reménységgel, hogy Te elhozod, amit megígértél. Kérünk, így mosd át, formáld át a mi szívünket. Így szeretnénk eléd hozni az életünket, azokat a gondokat, problémákat, amik Te tudod, hogy nekünk milyen nagynak tűnnek. Megélhetést, betegséget, gyászt, fájdalmakat, bizonytalanságot és kétséget, terheket, fáradtságot. Urunk, Te tudod, hogy melyikünkben mi van, hogy melyikünk mivel küzd leginkább, hordoz minket, kérünk, a Te hatalmadban, erődben. Így áld meg, kérünk, gyülekezetünket, gyülekezetünk alkalmait, szolgálatait, ünnepre készülését. Áld meg, kérünk, városunkat, áld meg, kérünk, nemzetünket, ezt a magyar népet. Könyörülj rajtunk, hogy hadd lássunk meg minél többen Téged most adventben, karácsony ünnepben, hogy hadd fakadjon magasztalás minél több magyar ember szívéből, hogy a mi népünk is betölthesse küldetését a Te kegyelmedben. Így szeretnénk, Urunk, most eléd hozni csendünkben saját szívbeli könyörgésünket és magasztalásunkat is. Hallgass meg, kérünk, amit csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Fennállva imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.